Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a bemutatást, felvezetést, illetve a szervezőknek a lehetőséget, hogy most itt lehetünk, mind kiállítóként, mind támogatóként, mind pedig én előadóként. Akkor az Equicom Kft. Előadást tart, akkor mindenki azt várja tőlünk, hogy valamilyen méréstechnikai, technológiai, hálózati performancia monitorozás, valami ilyesmi jellegű előadás lesz. És hát ez most sem lesz másképp, ugyanis ezzel készültem én is. Kicsit így ugye elgondolkodtató, hogy amikor arról beszélünk, hogy dolgok internete, meg machine-to-machine kommunikáció, akkor hogy a fenébe jön egy ilyen szó a képbe, hogy kábel. Hát ugye mindenki feltételezi azt, hogy ugye egy gép, főleg, hogyha mondjuk itt ugye utalva délelőtti előadásokra, ugye beszélünk gépjárművekről, vagy okos fogkeféről, ugye hát az nem lehet kábellel, nem kapcsolódhat, az ugye valamilyen vezeték nélküli technológiát feltételez. De azért, ha belegondolunk, valahol ezek a kommunikációk, ezek az információk egyszer előbb-utóbb valami kábelen fognak továbbítódni, valami adatközpontba jutnak el, valami felhőszolgáltatásba végződnek, tehát azért nem szabad elfelejteni azt, hogy minden ilyen kommunikációnak a végén ott van egy ilyen fizikai szint, ott van egy kábel. Így az elmúlt durván 15-16 évet, amit sikerült így a struktúrált hálózatok méréstechnikájával foglalkoznom, hogy azt gondoltam volna, hogy ezután majd nagyon sok újdonság nem lehet. Tehát nem egy olyan nagy dolog ez, tehát van 4 darab hérpárunk, és akkor azon megy valami információ, hát mi lehet ebben a nagy csoda. És hát rá kell jönni, hogy azért itt is mindig találni olyan dolgokat, olyan felfedezetlen területeket, ami így meglepetést okoz, hogy jé, hát erre nem is gondoltunk eddig, vagy jé, a felhasználása eddig nem az volt ezeknek a kábelrendszereknek, mint jelenleg, és nem merültek fel az elmúlt 15 évben, 20 évben ezek a problémák, amelyek mondjuk most felmerülnek. Látva a mai napnak a programját, azon gondolkoztam, hogy nagyon nem kéne szakmainak lenni ennek az előadásnak, több okból sem. Egyrészt az előttem szólók sem tartottak túl mély szakmai előadásokat, inkább trendekről, áttekintésekről, technológiákról, jövőről volt szó. A másik, amiért nem gondoltam volna, hogy nagyon mély szakmai mélységekbe itt bele kellene ugrani, az pedig az, hogy hát most már idestóva 20 éve volt, hogy ezen épületnek a falai között az elektronikus áramkörök zárt helyét írtuk Csaba kollégámmal, és hát most már nincs itt Borbé Gábor tanár úr, de ugye megvan az a veszélye, hogy az előadásban így 20 év után az ember beleszalad olyan dolgokba, hogy két lehetséges kimenetele van, vagy a Borbé tanár úr elsírja magát itt a padok között, vagy pedig abban a pillanatban egy egyessel kirúg innen a teremből. Azonban a technológia, a téma olyan, hogy nagyon nem lehetett elkerülni azt, hogy egy kicsit beleúrjak a szakmai mélységekbe is, ezért elnézést kérek, az üzenet az előadásnak az viszonylag egyértelmű lesz. És amire én fókuszáltam, az ipari Ethernet technológiák. Viszonylag keveset hallunk róla, mert hogy rendezvényeknek, ha csak nem kifejezetten ipari automatizálásról vagy kommunikációról van szó, akkor a rendezvényeknek nem ez szokott a headline-ja lenni, hanem arról beszélgetünk mostanában, hogy big data, meg felhő, meg virtualizáció, meg dolgok internete, meg M2M. Aki viszont jártas az ipari Ethernet a technológiákban, ő nagyon jól látja azt, hogy az elmúlt 5-7 évben milyen változásokon ment keresztül ez a technológia. Ugye az automatizálásnak a szükségességéről talán nagyon sokat nem érdemes beszélni, tudjuk nagyon jól, hogy szükség van rá nagyon sok minden miatt is, és látszik így a tendencia az elmúlt években, hogy hogyan váltottunk ugye a hagyományos ilyen sorosbuszos technológiákról a különböző TCP-IP Ethernet alapú technológiákra, ugye az ipari hálózatok világában is. Tehát látszik az, hogy amit nagyon jól megszoktunk 15-20 év alatt irodai alkalmazásokat, irodai használatban, ugye az Ethernetet, ami egy logikus technológia, mert rendkívül olcsó, rendkívül egyszerű, rendkívül jól skálázható, az hogyan került át szépen lassan ugye az ipari felhasználásoknak a területére is. Azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy azért az mégiscsak egy ipari környezet. Tehát maga a technológia többé-kevésbé ugyanaz. Ethernetet használunk irodai környezetbe, IP-t használunk irodai környezetbe, tegyük át ezt ipari környezetbe. Viszont az ipari Ethernet be kell látnunk, hogy egy teljesen más közeget feltételez. Teljesen más, hol használjuk elvileg ugyanazt az Ethernet technológiát, mint amit használtunk irodai környezetben is. Ugyanis más a környezet, más veszélyek fenyegetik ezeket a hálózatokat. Milyen veszélyek? Például a szélsőséges hőmérsékletek. Ugye egy irodában talán elvárható az, hogy mondjuk 20 és 22 fok között legyen a hőmérséklet, a szerverteremben is viszonylag jól szabályozott. Ipari környezetben ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Gondoljunk egy raktárcsarnokra, gondoljunk egy, és akkor itt a szélsőségeket nézve mondjuk egy hűtött tárolására szolgáló raktárat, ahol ugyanúgy kell lennie valamiféle Ethernetnek, valamiféle kommunikációnak, viszont ott nem 20 és 22 fok, hanem mínusz 30 vagy mínusz 20 fokon kell üzemelni ugyanazonnak a berendezéseknek. Az egyik fele ez a környezeti hatások. A másik fele, ami miatt az ipari Ethernet más, mint amit megszoktunk irodai környezetben, az pedig az, hogy sokkal több külső zaj, elektromos zaj zavarja a hálózatunkat, mint egy irodai alkalmazás esetén. Ugye hogyan tudunk ezek ellen védekezni? A környezeti behatások ellen nyilván úgy tudunk védekezni, hogy olyan komponenseket használunk ipari hálózatok, ipari kommunikációs hálózatok esetében, amelyek arra vannak kitalálva. Olyan switcheket, ipari alkalmazású ilyen IEGRADE switcheket használunk, olyan kábeleket, mondjuk UV-védelemmel, meg olyan csatlakozókat, ugye az M12 ipari Ethernet csatlakozók, amelyek bírják ezeket a körülményeket. Viszont nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mivel más a terület, teljesen különböző egy ipari felhasználás egy irodai felhasználástól, nagyon fontos az is, hogy hogyan telepítjük ezeket a hálózatokat. Tehát ez egy dolog, hogy megvásároljuk a komponenseket, és mindegyikre azt mondják, hogy ez azokon a környezeti hatások körül, vagy környezeti körülmények között használható, de tudnia kell a kivitelezőnek, az építőnek, a tervező cégnek is, hogy ezt hogyan kell megépíteni. Tehát az ipari Ethernet más, mások a kihívások is egy ipari Ethernet hálózat üzemeltetése során, és itt most fókuszáljunk mondjuk az üzemeltetésre. Mi történik akkor, hogyha valamilyen probléma merül föl egy ipari Ethernet hálózat kapcsán? Ugye elkezdődik a szokásos hibafeltárási folyamat, ugye ez a troubleshooting, ami valljuk be egy kicsit másképp fog működni, mint irodai hálózatok esetében. Tételezzünk fel egy esetet, valami gond van, gondot észlelünk a PLC-nél, fogadja az információkat, de mondjuk azok az információk nem jól továbbítódnak a PLC irányába, mi történik, ilyenkor újra kéri az információt. Elindulnak a hálózatos technikusok hibát keresni. Mivel Ethernet IP-ről beszélünk, ezért hol kezdjük el keresni a hibát, tehát valahol Ethernet IP szinteken. Ugye mekkora a hálózat kihasználtsága, a protokollok rendben vannak-e, és a többi végvizsgálja az üzemeltető kollega a hálózatot, azt meg tudja állapítani, hogy jó, ezekkel nincsen gond, a PLC rendben működik, itt nagy problémát nem tapasztalunk. Menjünk lefelé. Következő. Észrevesszük azt, hogy nagyon sok az újraküldések aránya. Küldi a csomagot az eszköz, a switchünk, az ipari Ethernet switchünk, de a PLC állandóan újra kéri. Megint küldi, megint újra kéri. Ezt mondjuk meg tudjuk állapítani, hogy jó, újraküldések vannak a hálózaton, de ezt mi okozhatja vajon? Tovább megyünk a probléma feltárásba, és akkor most ez csak egy ilyen elképzelt kép. FCS hibákat látunk a hálózaton, tehát ugye a checksum a keretek végén, az ugye jelzi nekünk, hogy sérült a keret, ezért történnek az újraküldések. Ha valaki már nagyon szakavatott ipari Ethernet technológiákban, tudja azt, hogy egy komolyabb hálózatanalizátorral azt is meg tudjuk nézni, hogy milyen jelalakokat továbbítunk ezeken a kábeleken. Na, ott már érezzük, hogy valami gond van ezzel az összeköttetéssel, mert valami ez zavarhatja, valami probléma van. Akkor jön az, hogy rátesszük a kábelanalizátorunkat, mert ugye megtanultuk iskolába, hogy le kell mérnünk a kábelt ahhoz, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy igen, azon 10 megabit, 100 megabit, gigabit át fog menni, ahhoz megvan ugye a különböző kábelezési szabvány. Mérőműszerünk azt mondja, hogy hát ugye, ha valami zöld és persze, akkor az csak jó lehet. Akkor mi a fenével lehet a baj? Hát a kábelünk is jó. Miért okoz ez nagyon nagy gondot? Egyrészt azért, mert nagyon sokáig tart egy ilyen hibakeresési folyamat. Elindulunk, ugye fentebbi layerektől, irodai hálózatokban hogyan kezdjük, ugye jelzi a kliens a végén, hogy neki lassú valami alkalmazás, és akkor elkezdjük, alkalmazás tényleg lassú, mitől lassú, adatátvitel lassú, szerver válaszidő, és a többi. És akkor fúrunk lefelé, végén eljutunk a layer egyig. A legnagyobb gond akkor van, ha mindenhol pipát látunk, tehát akkor most mi a gond ezzel? És azért azt ne felejtsük el, és itt jön a nagyon nagy különbség, hogy irodai felhasználás, meg ipari felhasználás. Irodai felhasználás esetén tételezzük fel, hogy elveszik egy csomag, vagy újraküldés van a hálózaton, vagy valamilyen lassulás van, akkor mondjuk mi történik? Mondjuk egy VoIP hívás esetén mi történik? Recsegni fog a vonal, kattog. Magyar nyelv elég redundáns, tehát ezt azt mondjuk, hogy hát bosszusak vagyunk egy kicsit, de ezt mondjuk még úgy átvészeljük. Vagy vagy lassabban töltődik le egy fáj, vagy maximum ilyen dolgok lehetnek. Ez ugye mit eredményez? Ugye a végén a kliens, aki ül a gép előtt, hát maximum kicsit frusztrált lesz, kimegy kávézni. Termelékenysége csökken. Mi történik ipari felhasználás esetén mondjuk? Egy tűzjelző rendszer bekapcsolása, vagy egy klímarendszer bekapcsolásának az üzenete veszik el a hálózaton. Hát az igen nagy gondot tud okozni. Tehát a megbízhatóság itt egész más, mint irodai környezetben, egész más kérdéskör. Ugye mi lehet a probléma? Hát mindenhol zöld pipa, hát fogalmunk sincs, hogy mi a gond ezzel az összeköttetéssel. És akkor itt jön az, hogy egy kicsit menjünk bele így a layer 1-be. Nézzük meg, hogy mi történik a kábelen. És akkor ezen gyorsan végig fog lépkedni, mert ez itt egy kicsit szakmázás. Van ugye nekünk ez a kedvenc 4 darab érpárunk, hát ezt 20 éve használjuk, tehát ott nagy csodák nem lehetnek. Hogyan kommunikál az Ethernet? Ethernet úgy kommunikál, hogy gyakorlatilag az 1-0-át, amit beküldünk az elején, azt ugye ő átalakítja szimmetrikus jelekké, ez a szimmetrikus jel továbbítódik a hálózaton, majd a végén a switchünk ugye visszaalakítja. Miért jó ez nekünk? Azért jó, mert hogyha valami zavar rákerül a kábelre, ugye mivel ez egy szimmetrikus kábel, próbáltam szimbolizálni egy külső zajt, az ugye a végén ki fog oltódni, tehát igazából nagyon nem érdekel bennünket. Ezért hívjuk őt szimmetrikus kábelnek, pontosan ezeket a zavarokat tudja ő kiszűrni. Nem beszélve arról, hogy a sodrás is segít ebbe bennünket, és még egy csomó dolog. Külső zaj mitől kerülhet rá? Hát ipari Ethernet környezetbe azért úgy nagyjából el tudjuk képzelni. Tehát erős áramok, kompresszorok, motorok, egy csomó minden olyan dolog van, ami ugye külső elektromágneses interferenciát, impulzuszajokat tud okozni a kábelünkön. Vagy egy adatközpontra, ha gondolunk például egy zsúfolt adatközpontra, ahol két rekszekrény között mondjuk 48 darab kábel, hogy jó erősen összekötegelve van betéve, ott egymást is zavarják ugye a kábelek. Ez mindig szép és jó, ugye miről beszélünk, szimmetrikus kábelről, tehát nagyon nagy probléma nem lehet. Na de mi van akkor, ha ez a kábel nem teljesen szimmetrikus, csak nevében az? Tehát amikor megvettük a kereskedőtől, akkor ő azt mondta, hogy szimmetrikus kábel. De ez egyáltalán nem triviális, hogy az. Főleg sajnos mostanában előfordulnak hibák. Akkor az történik, hogy elindul ez a szép kis szimmetrikus jelünk a kábelhálózaton, rákerül a zaj, csak hogy ez a zaj, ez nem pontosan ugyanakkora lesz a két darab éren, ugyanis attól aszimmetrikus egy kábel, hogy ugye a földhöz képest az impedanciája két érnek különböző. Nem fog kioltódni, ott lesz a zaj. Ez a zaj mit fog okozni? Ez a zaj bithibát fog nekünk okozni. A bithiba mit fog nekünk okozni? FCS hibát, és akkor mehetünk fölfelé a layerekbe egészen odáig, hogy a PLC-nk nem kapta meg a végén azt az üzenetet, amire szüksége van. A kábelnek az aszimmetriájával, illetve az aszimmetriának a mérésével eddig senki nem foglalkozott, mert nem nagyon érdekelt bennünket. Mert hogy ipari Ethernetnél nem használtuk ezeket a kábeleket adatközpontokban, meg nem volt akkor a zaj, illetve volt, de nem volt akkor a adatsebesség, amit ez zavarhatott volna. Szóval be kell látni, hogy mivel elkezdtük használni az Ethernetet, az irodára kitalált Ethernetet elkezdtük használni ugye ipari környezetben is, ezért igenis előjöttek olyan paraméterek, amelyeket mérnünk kell, nem úszhatjuk meg. És még egy nagyon fontos, az elején már utaltam rá, egy dolog a komponensek, a másik dolog pedig az, hogy hogyan telepítettük, hogyan terveztük és hogyan telepítettük ezt a hálózatot. Tehát attól, hogy egy komponens megfelelő, egyáltalán nem biztos, hogy a telepítést követően is megfelelő lesz. Tehát ezekre a mérésekre azért kell nagyon odafigyelni, mert itt jön elő az, hogy amikor így megvonja az ember a vállát, és azt mondja, hogy én mindenből megvettem a 10G-re alkalmas multimódus optikát. Azt összedugdosom, az adatközpontomban biztos 10G lesz a vége. Hát vagy nem. Megvettem mindenből a kathatás struktúrát kábelezési rendszert, összedugdosom, akkor az 10G-re alkalmas lesz. Hát vagy nem. Tehát a terepen történő telepítés utáni mérés, az ezért nagyon fontos. És akkor jön egy pár olyan paraméter, ami pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy egy kábel mennyire aszimmetrikus. És akkor ezeken most tényleg csak így végig szaladnék, mert egy-két paraméter van itt, ezen nem szeretném a hallgatóságot untatni. Ugye megszokhattuk azt, hogy egy kábelezési rendszert, hogyha mérünk, akkor vannak ezek a tipikus paraméterek, nyilván bekötés, hossz, csillapítás, áthallási paraméterek, ilyesmi, ezeket le kell mérni, ezek alapján tudjuk azt mondani a kábelre, hogy ez mondjuk kathatás, az alapján meg tudjuk, hogy az 10G-re alkalmas. De nem foglalkoztunk az aszimmetria mérésekkel, amelyeket csak itt felsorolás szintjén szeretnék megmutatni, hogy ugye melyek ezek a paraméterek, amiket mérni kell. Itt mindegyiknél az a különbség az eddig megszokott mérésekhez képest, most egyet visszaugrok. Ugye, és ha itt jön az, hogyha visszaemlékszünk elektronikus áramkörök című tantárgyunkra, akkor ugye tudjuk azt, hogy hogyan kell mérnünk közelvégi áthallást, ugye nyilván itt szimmetrikus jelet mérünk, és szimmetrikus jellel hasonlítjuk össze. Na most ezek az aszimmetria mérések mindegyike úgy történik, hogy szimmetrikus jellel injektáljuk úgymond a kábel, de aszimmetrikus jellet mérünk. Tehát az összesnek ez a lényege, ezért nem szeretném most ezt itt részleteiben. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a telepítést követően ezeket a méréseket elvégezzük, és akkor ugyanezen a előbb felvetett példán, ugye lemérve ugyanezt a kábel, de már úgy, hogy bekapcsoljuk a mérőeszközünkön azt, hogy már pedig ezeket a balancing paramétereket mérjük, kiderül, hogy minden paraméterünk jó, kivéve egyetlen egyet, a TCL-t, ami ugye a kábelnek az aszimmetriájára utal. Jelenleg ezeket a mérési paramétereket, mint terepi mérés, az ISO és a TIA szabványok is csak ajánlják. Tehát úgy van benne, hogy channel mérésre, ugye a channel a teljes átviteli csatorna, tehát a géptől gépig. A channel mérésre, mint ajánlott mérési paraméter javasolja ugye nekünk az ISO meg a TIA szabvány is. Miért csak ajánlja az ISO is meg a TIA is? Nagyon egyszerű az oka, azért, mert per pillanat a világon egyetlen olyan mérőeszközgyártó van, aki gyárt olyan mérőműszert, amelyik képes ezt terepen lemérni. Ugye egy szabványban meg nem tehetünk bele olyat, ami gyakorlatilag kiüti az összes többi gyártót, tehát ez nagyjából ugye logikus gondolkodásmód. Viszont labor körülmények között, tehát kábelgyárban, ha valaki például ellátogat a Beldennek a kábelgyárába a 11. kerületbe, ott ezeket a TCL, LTCL, tehát ezeket a balancing paramétereket gyártáskor mérik. Pontosan azért, mert a kábel szimmetriáját ugye ezáltal tudják megállapítani. Tehát nem lesz hosszú idő, nem kell sokat várnunk már arra, hogy ezek a balancing mérési paraméterek, ezek bekerüljenek kötelező mérésként a terepi szabványokba is, pontosan amiatt, mert az ipari Ethernet felhasználása, mert a nagysebességű adatközpontokban lévő alkalmazása ezeknek a kábeleknek megköveteli, hogy ezeket mérjük telepítést követően, ezeket a paramétereket. Nagyjából ennyi lett volna, és az üzenete így összefoglalva ennek a rövid előadásnak annyi lenne, hogy sokfelé járunk, sokféle oktatáson, továbbképzésen, tanfolyamon tudunk részt venni, és valahol mindig az a vége az egésznek, hogy ezt a layer 1-et valahogy úgy elfelejtik. Tehát úgy, mert a kábel az ott van, azzal nem kell foglalkozni, beszélgessünk a Mac-ről, meg beszélgessünk az IP-ről, és a többi így fölfelé. Mert az csak 4 darab érpár. Ugye, hogy az elején is utaltam rá, így 15-6 év után is még mindig vannak olyan para jelenségek, aminek nekünk is utána kell olvasni, és még mindig ugyanarról a 4 darab érpárról beszélünk. Tehát az üzenete annyi lenne ennek az egész elmúlt 20 percnek, hogy soha ne felejtsük el a layer 1-et, mert valahol egyszer az információ mindig azon továbbítódik. Köszönöm szépen a figyelmet, 1-2 plusz információ még itt van, ahonnan szakmai cikkek, illetve ilyen tudásbázis, ahol utána lehet ezeknek a dolgoknak olvasni. És köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.